műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm Önöket, ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, köztünk marad, benne Jakab Aponyi Noémi műsorvezető szerkesztővel. A mai köztünk maradban folytatjuk a múlt héten megkezdett témát, a családon belüli bántalmazást. Szűcs Leventével, a Németországban élő alternatív pszichoterapeutával és pszichológiai tanácsadóval beszélgetünk majd a narcisztikus személyiségről, a családon belüli bántalmazás lelki oldaláról. Levente hivatásának tekinti támogatni az áldozatokat abban, hogy csökkentsék a diszociális személyek okozta szenvedésüket, még úgy is, hogy Magyarországon nagyon sok támadás éri őt emiatt, és rendszeresen életveszélyesen is megfenyegették már. Levente, azt szeretném először is kérdezni, hogy sokszor ugye sokan értetlenkednek, mármint a kívülállók közül, hogy nem is tűnik bántalmazónak a bántalmazó, sőt, sokszor nagyon megnyerően viselkedik társaságban, csak épp a négy fal között nem.
A bántalmazó a külvilággal szemben másképp viselkedik, mint a közvetlen kapcsolataiban. Kifele sármos, bájos, együttműködő, kedves és megnyerő. Közben a közvetlen kapcsolataival szemben, amit nyerekben érzi magát, mind inkább kimutatja a türelmetlen, igazságtalan, követelőző, lenéző, degradáló, bántó habitusát. Modorát.
Fel lehet-e mégis ismerni bizonyos jelekből, hogy valami nem oké, még azelőtt, hogy elcsattanna az első pofon?
A diszociális személyek minden egyes áldozatára ráidomítják magukat. Még a legelején felmérik azok szükségleteit, vágyait és reményeit. Majd igyekeznek mind azzal elárasztani őket. Ezt nevezünk szerelmi bombázásnak. Ilyen módon teljesen másképp viselkedhetnek minden egyes új prédával. De alapszabályként azt lehet mondani, ha valaki hirtelen túl közel akar kerülni, ha túl sokat akar tudni, de nem igen hallgatja meg, amit mondunk, és inkább saját magáról monologizál, ha már az első találkozókon szexuális preferenciákról kérdezősködik, ha azt jelzi, hogy minél előbb össze akar költözni, házasodni, gyereket akar, ha gyors irányban szoros kapcsolatot akar létrehozni, ha alig, hogy megismert minket, de már azt állítja, hogy élete szerelme lennénk, ha nem tartja be a személyes határokat, belép a privát szféránkba, engedélyünk nélkül, belenéz a telefonokba, számítógépünkbe, táskánkba, pénztárcánkba, körülnéz a lakásunkban, fiókokat, szekrényeket nyitogat, belép a hálószobánkba, engedélyünk nélkül, személyes dolgokról vagy másokról faggaszt. Ha szinte eláraszt, megterhel minket, és közben úgy érezzük, hogy szeretne elvonni a figyelmünket valamiről. Ha valamilyen formában a tartozás érzését igyekszik létrehozni bennünk, amire aztán hivatkozik is. Ha egy szexuális kaland után nem akarja elhagyni a lakásunkat, beköltözik engedélyünk, illetve megbeszélés nélkül. Ha olyan érzésünk támad, mintha elgázolna minket egy vonat, akkor meg kell, hogy szólaljanak bennünk a vízharangok. Hova siet? Mit leplez? Mitől akarja elvonni a figyelmünket? Miért tartja magát arra jogosnak, hogy csak úgy behatoljon a privát szféránkba? Miért kérdez olyan sokat? Miért akar mindent tudni rólunk? Miért tart nekünk hosszú előadásokat anélkül, hogy figyelembe venne, hogy ez egyáltalán érdekel-e minket? Miért kezd azonnal üzeneteket írni, hívogatni? Miért akarja mindjárt tudni, mikor, kivel, mit és hogyan csináltunk? Miért akarja lefoglalni a teljes időnket, még a munkaidőnket is? Ez mind nem törődés, és nem figyelmesség, hanem kontroll. A sok szövegelés blábla mögött nem az ő őszinte érdeklődése van, hanem egészen más. Saját maga érvényesítése és közben áldozatának háttérbe szorítása. Átvenni az irányítást és hatalmat még a gondolatai fölött is. És ahogyan áldozata figyelmét eltereli a saját gondolatairól, elzárja a lehetőséget is attól, hogy áldozata felismerhesse abban a helyzetben, amiben épp van, valami nincs rendben. Tehát a szerelmi bombázás, a folyamatos szövegelés, üzenetek, elszámoltatás, buzgóság egyértelmű jelek lehetnek arra, hogy nem irányunkban van őszinte érdekeltsége, hanem csak akar valamit tőlünk, de nem minket. Ezt felismerni nagyon nehéz azoknak, akik nagyon vágynának szeretetre, egy őszinte és mély kapcsolatra, gondoskodásra. Pont ezért olyan veszélyesek ezek a személyek. Azt lehet mondani, ha a kapcsolatteremtés nem egy tánc, amikor nem egy harmonikus együttlépésről van szó, hanem inkább belerántanak a kapcsolatba, ha esetleg olyan érzés, mint a hátunkra ugarnának, tehát kicsit sok számunkra a másik, ha például rövid idővel a megismerkedés után saját hibáján kívüli problémái keletkeznek és pénzt kér kölcsön, mindegy, milyen kis összegről van szó, és az is mindegy, hogy esetleg az első 2-3 alkalommal a kölcsönkért összeget még visszafizeti, akkor azt nem egy komoly párkapcsolatban érdekelt viselkedésnek kell tekinteni.
Milyenek különben ezek a narcisztikus személyek?
Általában nem, vagy csak csökkentett, inkább kognitív együttérzési képességgel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy megfigyelve másokat tudják, mikor, mit érezhetnek, de nem képesek együttérzésre. Nem érzik át mások fájdalmát. Nem vállalnak felelősséget cselekvéseikért, illetve másokat hibáztatnak értük, még akkor is, ha egyértelmű és nyilvánvaló tényekről van szó. Ők valójában átlag feletti, kiemelkedő, többre jogosult személyiségeknek képzelik magukat. Esetleg csak mások akadályozzák meg a kibontakozásokat. Mivel nem rendelkeznek affektív, empatikus készséggel, nem rendelkeznek valódi bűntudattal, szégyenérzettel sem. Ezeket legfeljebb színlelik, ha épp bizonytalan a státuszuk, bizonytalan helyzetben vannak. A külvilággal szemben másképp viselkednek, mint a közvetlen kapcsolatokban. Kifele mutatva kedvesek és megnyerőek lehetnek. Ugyanakkor a közvetlen kapcsolataikban uralkodó, manipulatív, erőszakos, rejtett erőszak is lehet, kritikus, öncentrikus magatartás jellemezheti őket. Gyakran szükségtelen hazudozást tapasztalhatunk náluk. Bármit is tesznek, mindig elsősorban önérdek áll mögötte. Számonkérés, követelőzés, megkérdőjelezés, leértékelés. Gyakori a kapcsolataikban. Szükségtelen konfliktusokat teremtenek, piszkálódnak, provokálnak, majd mindezért másokra, többnyire az áldozatra ruházzák a felelősséget. Ilyenkor a partner szellemi, pszichikai egészségének megkérdőjelezése, megalázása is megfigyelhető. Konfliktusos helyzetekben legtöbbször elemükben érzik magukat, élvezik az általuk másokon kifejtett hatást. Ezért nem elégednek meg egy ilyen helyzettel, hanem mindig újakat generálnak. Egy visszafogott mosoly, öröm, elégedettség figyelhető meg rajtuk, amikor másoknak szenvedést, kárt okoznak. Ilyenkor önhatásosságot élve meg, a sikerélményük kielégülést okoz nekik. Jogosultnak érzik magukat mindenre, ami a másiké, a párjuké. Az ideje, a pénze, a teste, a teljesítményei, privát dolgai, tulajdona. Mind átszívaruk lassan az ő hatáskörükbe. kérdés és szemrebben is nélkül veszik igénybe azokat. Előfordul, hogy már kapcsolat elején elkezdik a hírnévrontást, lejárató kampányt végeznek, kritizálnak, kibeszélik a partnerüket a hátuk mögött. Tényeket ferdítenek, vagy elhallgatnak, túlóznak, mind ezt a saját világ felé mutatott hamis képük fenntartásának érdekében teszik. Közvetlen kapcsolatokban kisajátítást, elszigetelést vagy a szociális kapcsolatok átvételét lehet megfigyelni. Saját oldalukra próbálják állítani az áldozat személyes kapcsolatait is. Ők maguk gyakran ürességet, elégedetlenséget éreznek. Nyugtalanok, ezért folyamatosan új projektekbe kezdenek, gyakran a régiek befedése véghez vitele nélkül. Képtelenek lazítani, mindig feszültek. Gyakran impulzuskontroll zavar figyelhető meg. Kiszámíthatatlan hangulat, az élet velük olyan, mintha egy aknamezőben járnánk. A feszültségüket sokszor alkohollal vagy más pszichoaktív anyaggal próbálják enyhíteni. Mindent uralni, kontrollálni akarnak. Gyakran eltérő szexualitással rendelkeznek, vagy túlzott szexualitási igény, vagy annak elvonása lehet jellemző a szerelmi bombázás után, ezzel büntetve, zsarolva áldozatokat. Fétisek, fájdalom, a szex, mint hatalmi eszközként való felhasználása is gyakori. Nagyon szeretik bevetni a mosolyszünetet, a csendelverést, az idő oda ráncigálást, idealizálási szakasz után teljes elutasítást. Megbízhatatlanok és gyakran felelőtlenül viselkednek. Nem foglalkoznak mások biztonságával. Nincsenek tekintettel másokra, sem arra, hogy cselekvéseik esetleg hátrányos következményekkel járhatnak. Érzelmileg elérhetetlenek.
És van-e arra mód, hogy ők megváltozzanak?
A narcisztikus személyiségi zavarral rendelkező személy egy szociális normaktól eltérően viselkedő egyed. A zavar a kifejlődött személyiségét érinti. Ilyen esetben az agyi struktúrában is megfigyelhető a normalistól eltérő elváltozás. Tehát ez az ő személyisége, ugyanúgy, mint a külső, testi jegyekben a szeme színe vagy a magassága. Általában egy ember személyisége csak organikus vagy pszichikai trauma hatására változhat meg. Más a helyzet, ha csak narcisztikus személyiségi aspektusokkal rendelkezik az érintett. Ilyenkor nem egy személyiségi zavar, hanem csak egy viselkedési zavar áll fent. A viselkedési zavarokat lehet kognitív terápiával alakítani. Viszont a legtöbb esetben ezek a személyek nem tekintik magukat a probléma forrásának, ezért nem is érdekeltek a változásban. Esetleg az életükben létfontosságú szerepet játszó személyek vagy dolgok miatt néha hajlandóak próbálkozásokat tenni, például, hogy ne veszítsék el a párkapcsolatukat vagy a munkahelyüket. De megfigyelhető, hogy a vészhelyzet elmúltával az eredeti viselkedési formájuk ismét előjön.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Most folytatjuk a beszélgetést Szűcs Leventével, a Németországban élő alternatív pszichoterapeutával és pszichológiai tanácsadóval, a narcisztikus személyiségről, a családon belüli bántalmazásról, illetve annak lelki oldaláról. A bántalmazottak önértékelését, kapcsolatait mennyire ássa alá, milyenkor a bántalmazó?
A probléma az, hogy a narciszt nem egy olyan személy, akivel ki lehet egyezni, annak érdekében, hogy egy stabil helyzet keletkezhessen. A narcisztnak nem lehet eleget tenni, sem megfelelni. Akármennyire igyekszik is valaki, a narciszt mindig fog találni valami kivetnivalót. Így, bent tartva az áldozatát a bűntudat és lelki furdalás állapotában, mindig többet és többet tud követelni tőle. A narcisztikus gázlángolás által pedig, ami egy pszichés manipulációs technika, az áldozat egy idő után már nem csak a saját önérdekét és képességeit kérdőjelezi meg, hanem azt is, ahogyan érzékeli, megéli a világot. Kicsit eltúlozva előfordulhat, hogy az áldozat ma azt is elhiszi a nácisznak, hogy a zöld függöny valójában piros. A bántalmazott tehát egy olyan regrediált állapotba kerülhet, olyanná válhat, mint egy kis gyermek, aki bizonytalan mindenben, főleg, ami a saját képességeit illeti.
Mit okozhatnak a kívülállók olyan tanácsokkal, azaz gyakorlatilag áldozathibáztatása, hogy biztos nem csinálná ezt a bántalmazó, ha nem úgy viselkednél, vagy hogy adj még egy esélyt neki?
Az áldozatok gyakran teljesen elhagyatottnak, kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érzik magukat. Azt tapasztalják, hogy mások nem hisznek nekik, nem értik a szenvedésüket. A teljes elhagyatottság érzete pedig depresszióhoz, szorongáshoz, autoimmun betegségekhez, vagy akár öngyilkossághoz is vezethet. Azok pedig, akik feladják magukat a kialakult pszichoszomatikus tünetek után, gyakran valódi, gyógyíthatatlan betegségeket alakíthatnak ki.
Hogyan lehet egy bántalmazottnak, vagy inkább nevezzük túlélőnek segíteni, hogy tényleg ott tudja hagyni a bántalmazóját? Mert ugye nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy pont akkor kezdődnek a problémák, az életveszélyes fenyegetések és bántalmazások is, amikor már valaki ténylegesen ki akar lépni egy kapcsolatból.
Sajnos tapasztalható, hogy nem lehet valakit kiemelni egy ilyen fajta kapcsolatból, mint addig, amíg ő saját maga nem hozza meg a döntését arról, hogy kilép. Addig a kinyújtott kéz lehet az, ami segíthet. Újra és újra jelezni az áldozatnak, ha meghozna a döntését, akkor számíthat ránk. Jelezni, hogy nincs egyedül, még akkor sem, ha azt a bántalmazó bebeszélte neki. Jelezni, hogy nem tehetetlen, hanem csak kiszolgáltatta magát. Mivel egy ilyen helyzetben az áldozat elveszítheti a kapcsolatot saját magával, emlékeztetni kell mindenre, amit valamikor tudott, amiről képes volt, amit elért a kapcsolat előtt, képességeire, tehetségeire. És ha az áldozatnak sikerül meghozni a döntést, hogy ki akar lépni a bántalmazó kapcsolatból, akkor támogatni kell és erősíteni, hogy lehetőleg be tudja vezetni az úgynevezett no contactot. Ez nem csak testi és érzelmi távolságtartást jelent a bántalmazóval szemben, hanem a kapcsolattartás bármilyen formáját meg kell szüntetni. Minden szociális médiumon le kell tiltani a bántalmazót, különben az áldozat folyamatosan figyelni fogja, mit tesz, mit posztol a bántalmazója, és ezzel bent tartja saját magát, abban a pszichikai függőségben, amit azt kialakított benne.
Milyen terápiára, vagy milyen lelki segítségre van szüksége a túlélőknek? Egyáltalán túl lehet-e lépni egy ilyen bántalmazáson, főleg, hogyha azt nagyon sok ideig szenvedi el az illető?
Igen. Van élet a bántalmazó kapcsolat után. Fontos lenne, hogy az áldozat nem mindjárt egy újabb kapcsolatba meneküljön, mivel ilyenkor előfordulhat, hogy egy még rosszabb helyzetbe találja majd magát. Az is meg lehet, hogy az új párja gyakorlatilag a terapeutája lesz, és amint az áldozat megerősödik, felépül, az új párja már inkább csak a fájdalmas múltra fogja emlékeztetni, ezért eltávolodik tőle. Ezért inkább egy kívülálló, egy rokon, egy barát vagy egy terapeuta segítsége lenne elsősorban a megfelelő. A feldolgozás két részből kell, hogy álljon. Egyrészt a trauma feldolgozása. Mit tett velem? Nem tisztelt, nem értékelt, nem fogadott el, nem vett engem figyelembe. Miért tette ezt velem? Én okoztam ezt a viselkedést? Miért gondolom azt, hogy én vagyok minden ilyet az okozója? Vagy esetleg a tettes rendelkezik egy zavarral, ami árnyéként hatott ki rám is, tehát mégsem én okoztam? Miért tehette ezt velem? Miért engedte meg neki, hogy mindezt megtegye velem? Másrészt pedig annak megértése, hogy hogyan is történhetett mindez. Ez a traumafeldolgozás utolsó pontjához kapcsolódik. Miért szolgáltattam ki magam? Ki volt az első személy az életemben, aki így viselkedett velem? Esetleg azáltal kialakulhatott egy séma bennem, aminek annak idején értető okai voltak. Például megfelelési kényszer a szülővel szemben. És ezt csak kihasználta a bántalmazó. Tehát ez a magatartás akkor alakult ki bennem, amikor kiszolgáltatott és tehetetlen voltam gyermekkoromban. És lehet, hogy már felnőttként nem vagyok kiszolgáltatott. De a sémám miatt a bántalmazó aktivizálni tudta ezt a kiszolgáltatottsági érzést bennem. Ha megértjük a történteket, akkor ezt tudatosan is felismerve gondoskodhatunk arról, hogy ez még egyszer ne történjen meg velünk. Erre használható a kognitív átstruktúrálás. Ha például azt tapasztaljuk, hogy ismétlődően saját magunkra tekintve előnytelenül viselkedünk, reagálunk bizonyos élethelyzetekben, akkor kérdezzük meg magunkat, milyen feltételezés miatt reagáltunk így. Például tehetetlennek érzünk magunkat. Nem érzünk magunkat elfogadhatónak. Azt gondoljuk, nem vagyunk elég jók. Örülhetünk, ha egyáltalán valaki szóba áll velünk. Alapvetően rossznak, értéktelennek érzünk magunkat. Ezeket a feltételezéseket le kell leplezni, majd a felnőtt tapasztalatainkkal szembesíteni. Miért gondolom ezt? Milyen felnőttkori tapasztalatokkal rendelkezek? Mit mondanának mások erről? Milyen gondolat lenne megfelelőbb számomra ebben a helyzetben? És akkor hogyan reagálnék? Így tudjuk helyesíteni azokat a feltételezéseket saját magunkról, amelyeket felhasznált a bántalmazó velünk szemben.
Az elmúlt percekben Szűcs Leventével, a Németországban élő alternatív pszichoterapeutával és pszichológiai tanácsadóval beszélgettünk a családon belüli bántalmazás lelki oldaláról. Levente különben a legnagyobb videó megosztón található videóiban is nagyon sok hasznos tanácsot oszt meg követőivel, illetve az Életfolyam nevű közösségi oldalán is rengeteg hasznos cikk található ugyanebben a témakörben. Ha ön vagy környezetében bárki segítségre szorul családon belüli bántalmazás vagy párkapcsolati erőszak miatt, hívja az OKIT, azaz az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat éjjel-nappal a hét minden napján ingyenesen hívható számát, a 06 80 20 55 20-as telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, ezzel a mai Köztünk Marad véget ér. Most elköszön a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk Marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.